Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 19. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 19. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az egek beszélik. Helyünket elfoglalva Isten tiszteletünket folytassuk, a 241. dicséretünk mind a négy versének éneklésével, a 241. dicséretünk mind a négy versét énekeljük, Szent vagy örökké, Atya, Úr, Isten.
Yeah.
Gyertek testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a heidelbergi KT 17. úrnapjának kérdését, feleletét Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés és a ráadott felelet az apostoli hitvallás tételeihez kapcsolódik, azon belül is a Jézus Krisztusról vallott tételekhez.
Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először, feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesítsen abban az igazságban, megigazulásban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor, az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor, Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra.
Hallgassuk figyelemmel Isten igéjét a továbbiakban. Isten igéjét János evangéliumából olvasom. János evangéliumának 21. fejezetéből az első 14 verset. Ezeket találjuk a nevezett helyen megírva. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk: elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták: mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki: nincs. Ő pedig ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett: az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk: hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik: jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni: ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Isten áldása legyen rajtunk, s adja, hogy szent lelke jelenlétében megértsük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki szent lelked által élővé teszed a te igédet, a kijelentést és megjelensz ezáltal közöttünk, hogy beszéljél hozzánk újból és újból, hogy tanítsál bennünket, hogy megmentsél bennünket elveszettségünkből, mindenféle sikertelenségünkből, bajlódásunkból, amelyek maguk alá gyűrnek bennünket. Köszönjük, hogy a Te ígéd élő és ható, és köszönjük, hogy mindig elvégzed ezáltal azt, amit elterveztél és elgondoltál. És köszönjük, hogy most velünk van terved és gondolatod, akiket ide segítettél. Szeretnénk ezt megköszönni, és szeretnénk áldani ezt a Te jóságodat, ezt a Te szeretetedet, amelyet felénk és a mi irányunkba mutatsz. Te látod a mi szívünket, hogy bennünket olyan sokszor nem érdekel a Te szavad, hogy sokszor csak saját életünk dolgaival foglalkozva hívunk Téged segítségül. Köszönjük Te neked, hogy akárhogyan is jöttünk és kerültünk most ide, Te jobban tudod nálunknál, mire van szükségünk, azt készíted és azt adod nekünk. Végezd el a mi szívünkben azt, hogy készek legyünk elfogadni a Te ajándékodat, és hálatelt szívvel hadd legyünk készek neked engedni minden időben, nem csak ebben az órában, hanem életünknek minden idejében. Így kérjük, reméljük és hisszük a Te áldó jelenlétedet. Cselekedjél velünk jó tetszésed szerint a Te dicsőségedre. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 214. dicséretünk első és második versét énekelve készüljünk. A 214. dicséretünk első és második versét énekeljük. Sok nyavajánkban Atyánkhoz kiáltunk. Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából, János evangéliumának 21. fejezetéből, a 15. verstől kezdődően olvassuk. János evangéliumának 21. fejezetében a 15. verstől a 19. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felöveszted magadat, és odamentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Kedves testvérek, akik az evangéliumokat olvassák, azoknak bizonyára feltűnik az, hogy Jézus Krisztus kereszt halálára és feltámadására fókuszálnak leginkább az evangéliumok, amelyek tanulságot tesznek Jézus Krisztus földi életéről, és viszonylag kevés dologgal találkozunk abból az időszakból, ami Jézus Krisztus feltámadása és a mennybe menetele között történt. Talán a bibliás embernek hiányérzete is támadhatna afelől, hogy azért Jézus mondhatott volna még többet, vagy följegyezhettek volna egy kicsit többet abból, hogy mi is történt az ő feltámadása után közte és az emberek között. De úgy tűnik nekünk, hogy Jézus új tanítást abban az időben már nem adott a tanítványoknak és azoknak, akiknek megjelent, sokkal inkább, ami az ő feltámadása után történt, az arról szólt elsőrenden, hogy meggyőzött, hiteles tanúkat szerzett, akik minden kétséget kizáróan meggyőződtek afelől, hogy az a Jézus, aki feltámadott, ugyanaz a Jézus, akit keresztre feszítettek. Megjelent Jézus nem csak a 12-nek, hanem másoknak is, akik ezt meggyőzően állították, de hadd mondjam így, hogy meggyőzötten állították, hogy ők találkoztak Jézussal, ők látták az Úr Jézust, nem egy szellemet láttak, egy valódi személyt láttak, és Jézus nem csak ezt teszi, hanem ami a második dolog, hogy a feltámadása után azokat a tanítványokat, akiket meggyőz, akik előtt megmutatkozik, felkészíti és felruházza arra a küldetésre, amiért eredetileg is elhívta őket. Most is ezt olvassuk itt a fejezet végén, János evangéliumában, hogy Jézus azt mondja Péternek, kövess engem. És akik ismerik Péter történetét, azok tudják, hogy Péter története egyszer már így elkezdődött Jézus mellett, kövess engem. Ezt már mondta neki Jézus. Akkor még Péter nem tudta pontosan, hogy mit is fog ez takarni. Hogy ez a történet, a Jézus követése, a Jézus mellé való odaszegődése mit is fog takarni. Miről is fog szólni? Most Jézus újra ezt mondja Péternek, kövess engem. Tehát a feltámadott Jézus egyfelől bizonyítja azt, hogy ő az, akit keresztre feszítettek, másfelől pedig fölhatalmazza, fölruházza a tanítványait, az ő tanúit arra, hogy az, amit láttak, amit megértettek, amit megtapasztaltak, az nem csak az övék, hanem az azért történik velük, hogy ők mindenről tanúságot tegyenek, azt tovább adják szerte ezen a világon mindenkinek. Most azonban fölmerül a kérdés bennünk, amikor a János evangéliumának 21. fejezetét olvassuk, hogy vajon az a tanítványi kör, amelyik Jézustól kapott egyszer egy meghívást arra, hogy kövessék őt, de a döntő pillanatban, amikor a mesterük mellett ki kellett volna állni, elhagyták a mestert, vajon alkalmas-e ez a tanítványi kör arra, hogy most egy még nagyobb küldetésben eljárjon? Most ők alkalmasak-e arra, hogy kilépjenek majd a mester nélkül az emberek elé, és arról kezdjenek beszélni, hogy a Názáretből származó Jézus, ő az Isten fia. Ő a Mesiás, és ő a megváltó. Úgy tűnik ebből az ismétlésből, ami Péter személyével kapcsolatosan előttünk áll, ebből az ismételt elhívásból, megbízásból, hogy ha úgy maradnak, ahogy vannak, akkor nem alkalmasak ennek a küldetésnek, ennek a megbízásnak a véghez vitelére. Ezért Jézus most ténylegesen valami újat kezd velük. Nem véletlen újra ez a szó, ez a felszólítás Péter felé, hogy kövess engem. Ez egy új kezdet, egy újabb út kezdete. Azt gondolom, hogy szükséges, hogy ezen egy picit elgondolkozzunk. Látnunk kell azt, hogy Péter és a többi tanítvány elfutása Jézus mellől, az egy nagyon súlyos bűn volt. Mi hajlamosak vagyunk csak Júdást elítélni, őt a legjobban, aztán a toplista második helyezete Péter, és a többiek elvésznek a ködbe, mintha már nem is volna olyan nagy bűnük. De testvérek, azt olvasuk a Szentírásban, hogy a 12-t Jézus arra választotta, hogy mindig vele legyenek. Így az ő bűnük is egyformán súlyos. Egyformán súlyos. Ők ott hagyták azt a mestert, aki meghívta és elválasztotta őket arra, hogy mindig vele legyenek. Nem csak a jóban, nem csak az áldott időkben, hanem a nehézségekben is. A nehézségekben is. Ez pontosan olyan súlyos bűn, mint amikor valakinek a házastársa bajba esik, és a másik lelép mellőle. Azt mondja, most nem akarok melletted lenni. Most nem jó veled. Hát nem megbotránkozik ezen mindenki, aki egészséges, erkölcsű ember? Ha azt látja, hogy valaki addig, amíg hasznot hajt idézőjelben jó nekem, az amikor már nincs hasznom belőle, amikor tőlem áldozatot igényelne az, hogy mellette maradjak, akkor lelépek mellőle. Úgy látszik, a fogyasztói társadalom az nem a 20. századnak a találmánya és vívmánya. Így volt ez Jézus mellett is. Nagyon jó volt Jézus együtt menetelni. Nagyon jó volt Jézus együtt megérkezni Jeruzsálembe. Ott lenni körülötte, ahogy őt a tömeg éljenezte. Királlyá akarta tenni. De nehéz volt Jézus mellett ott lenni, amikor Jézusért eljöttek a Gecsemáné kertjébe, hogy elfogják. És mit látunk? Ezek a tanítványok akkor léptek. Ma így mondják a fiatalok. Léptem. Léptem. Onnantól kezdve nincsenek. Péter is eljátszotta a hűségét Jézushoz, és őróla azt is tudjuk, hogy nem csak elszaladt, elmenekült, hanem lejegyzik róla az evangéliumok, nem kertelve, nem elrejtve ezeket a dolgokat, hogy Péter később megtagadta, esküdözve tagadta azt, hogy ő Jézust ismerné, hogy vele járt volna. Nagyon súlyos bűn ez, testvérek. És amikor ezt látjuk, és azt látjuk, hogy Jézus föltámad, és megjelenik újra a tanítványok előtt, mert rájuk akar bízni valamit, akkor a mi gondolkozásunk két véglet között hányódik. Az egyik az, hogy azt mondjuk, hogy akik így megtagadták Jézust, azok bizonyára nem szolgálhatják őt tovább. Azok eljátszották a lehetőséget, és itt valami új csapatra van szükség, új tanúkra van szükség. Ezt is megszoktuk a társadalomba. Valaki nem hozza azt, amit elvárnak tőle, lezárult egy kampány a hátunk mögött, és mindjárt arról beszélnek, hogy mindenkinek menni kell, új csapatokra van szükség. Új emberekre van szükség. Gondolhatnánk, hogy Jézusnak is erre lenne szüksége. Ott volt az a 12, jól leszerepeltek, menjenek. Vegye magának új tanítványokat. De a másik véglet, amiben a mi gondolkozásunk hányódik, az, ami szintén jelen van sokszor ma is az emberek között, hogy át kell lépni a dolgok fölött. Át kell lépni a dolgok fölött. Hát az a 12, ami 11-re csökkent, mégiscsak ott volt Jézus mellett. Úgy tűnik, hogy most sem idegenkednek a feltámadott Jézustól. Péterről azt olvastuk itt, hogy ott a hajóban, amikor meghallja, hogy Jézus áll ott a parton, akkor nem megretten, nem elkezd a tó túlsó partja felé úszni, hanem szalad, úszik ki a többieket megelőzve Jézushoz. Hát azt mondhatnánk esetleg, hogy hát Jézus tekintsen el attól, hogy most itten csapatot váltson. Nézze el nekik, belefér neki, nem? Ne hánytorgassuk a múltat, menjünk előre. Testvérek, ez is benne van az emberbe. Ne hánytorgassuk a múltat. Ugye emlékszünk arra, amikor azt mondták az emberek, hogy vannak, akik már megszedték magukat. Ne hánytorgassuk ezt, ők már megszedték magukat, ugyan ők, de lépjünk túl ezen a bűnön, és menjünk tovább. És talán a saját életünkben is sokszor így vagyunk a bűnökkel, hogy jó van, elmúlt, kibékültünk, megbékültünk, ne beszéljünk róla. Menjenek tovább a dolgok. De ahogy Jézust látjuk, testvérek, azt látjuk, hogy a csapat marad, de nem maradhatnak elvarratlan szálak. És ebben Jézus tanít bennünket. Jézus nem rúgja ki a 11-et, hanem újra és újra megjelenik előttük, megkeresi őket, de nem akar átlépni a múlt fölött. Nem akar átlépni a múlt fölött. Őket akarja szolgálatba állítani. Nem véletlen és nem tévedésből mondta nekik 3 évvel azelőtt, hogy kövessetek engem. Nem arról van szó, hogy Jézus eltévesztette a választást, és egy rossz garnitúra mellett döntött, hanem arról van szó, hogy Jézusnak ezek az emberek kellenek, de másként kellenek neki. Másként kellenek neki. És mielőtt ő elmenne, hogy az atya jobbjára üljön a mennyben, azelőtt az elvarratlan szálakat rendbe hozza. Kedves testvérek, ahogyan elhangzott ez hétfőn is közöttünk, tanúktól vettük mi is azt a hírt, hogy Jézus Krisztus él, hogy feltámadott. Nem láttuk a szemünkkel ezt a feltámadott Jézust, nem találkoztunk vele fizikailag, de hitelt adunk azoknak a tanúknak, akiket ő meggyőzött. És eképpen mi magunk is, mint hiteles tanúk adjuk tovább azt a drága örömhírt, hogy Jézus Krisztus győzött a halálon, győzött a poklon, a síron, és mindenki megmenekül az Isten haragjától, aki ő benne hisz. De vajon hogyan tehetjük mi ezt a küldetést, bűnös, nyomorult emberek? Hogyan lehetünk mi magunk is hiteles tanúk? Nem ebbe a két végletbe hányódik sokszor a mi életünk? Hogy az ember egyfelől azt gondolja, hogy Jézushoz, hogy inkább meg se szólalok, mondják el mások, akik hitelesebbek nálam. Másfelől meg nem úgy van, hogy az ember azt mondja, jó van, vétkes ember vagyok, de nem annyira, mint mások. Nem vagyok olyan bűnös, mint mások. Jézus, tekintsél el attól, hogy velem itt szőrözzél, hogy velem aprólékosan beszélgessél a bűnökről. Tekints el ettől, vannak nálam rosszabbak is. Hadd mondjam azt, hogy Jézus bennünket is küld, bennünket is fölhatalmaz arra, hogy az ő tanúi legyünk a magunk idejében, de nem hagy elvarratlan szálakat. És ez az, amit jó, ha most röviden végig követünk, hogy mit is csinál itt Jézus. Hogy mit is csinál itt Jézus ebben a Tibériás tenger mellett zajló beszélgetésben és találkozásban. Testvérek, legelőször is úgy gondolom, hogy fedhetetlenné teszi Pétert. Fedhetetlenné teszi Pétert. Péternek és a többi apostoloknak nagyon fontos szerepe volt az őskereszténység tanításában, vezetésében. Ők voltak Jézus apostolai. Nem történhetett az meg, hogy Jézus nem teszi fedhetetlenné Pétert. És talán érdemes erről beszélnünk, hiszen az ószövetségi szakaszainkban Jób könyvét olvassuk, akiről szintén azt olvassuk, hogy fedhetetlen ember volt. De a mai nyelvünkben, gondolkozásunkban, mintha nem teljesen érthenénk azt, hogy mit is jelent az, hogy fedhetetlenség. És a legtöbbször arra gondolunk, hogy ez büntelenséget jelent, perfektséget jelent. És a legtöbb ember ezt várja Jézustól, hogyha ő az én megváltóm, akkor tegyen perfekté. És sok ember csalódik, amikor azt látja, hogy na de nekem újra vannak kísértéseim, és újra vannak bukásaim. Most akkor az Isten nem tett tökéletessé? Mások meg abban a hibába esnek, hogy ezt nem elvárják Jézustól, hanem valami olyan dolgot tulajdonítanak Jézusnak, ami nem az, amit ő ígért. Sokan gondolják azt, hogy most már hívő lettem, tehát perfekt vagyok. Amit mondok, amit csinálok, az már innentől kezdve nem bűn. Mert az Isten tökéletessé tett engem, fedhetetlenné tett engem. De látjuk azt, testvérek, hogy Péter életében voltak bűnök ezt a beszélgetést megelőzően. És hogy ne maradjanak bennünk kétségek, tudjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hogy Péternek voltak később is bűnei. Voltak később is bűnei. Tehát amikor arról beszélünk, hogy fedhetetlenség, akkor semmiképpen ne gondoljunk arra, testvérek, hogy Jézus az övéit bűntelenné teszi. Nagyon jó volna. Vágyunk erre. Jó, ha vágyunk erre. De a fedhetetlenség nem ezt jelenti. A fedhetetlenség azt jelenti, aminek itt tanúi vagyunk most, Jézus és Péter beszélgetésébe, hogy Jézus elrendezi azt, ami közte és Péter között összekuszálódott. A fedhetetlenség azt jelenti, hogy rendezettség. Az Isten előtti fedhetetlenség azt jelenti, hogy rendezett a dolgom az Istennel. Azt kell rendezni, újra és újra rendezni, ami összekuszálódik és összegabajodik. És a mi életünk és kapcsolatunk Istennel, testvérek, az egy ilyen valóság. Hogy ez újra és újra hajlamos arra minden ember, hogy az Istennel való kapcsolatunk összegabajodjon és összekuszálódjon. Nagy baj, ha egy hívő embere felett szemet huny. Isten nem a tanítványokkal összekuszálódott. És Jézus nekiáll, hogy ezt a kapcsolatot rendbe tegye és rendbe hozza. És pontosan ő az, aki ezáltal Pétert fedhetetlenné teszi. Nem azt mondja, és nem vádolhatja senki Pétert azzal, hogy te nem vagy bűnös. Péter nem mondhatja, hogy én nem vagyok bűnös. De azt mondhatja, hogy ezt a bűnömet Jézus Krisztusra elrendezte. És ez rendben van. Baj az, ha az egyház azt mondja Péterről, hogy ő nem volt bűnös. Ott bűne. De abban az értelemben fedhetetlen volt, hogy ott a Tibériás tenger nem feltétlenül a bűn a legnagyobb probléma, hanem az, hogy ez a bűn nincs elrendezve. A bűn nem tudjuk kikerülni. A sátán okosabb nálunknál. Újra meg újra megkísért, és újra meg újra elbuktat bennünket. Ami elől el tudunk menekülni, testvérek, az a rendezés. De Jézus nem menekül el. Nem Péter keresi ezt. Nem Péter megy oda Jézushoz, hogy Jézus, bocsáss meg nekem, én megtagadtalak téged, hanem milyen érdekes az, hogy Jézus megy Péterhez. Jézus megy Péterhez. A sértett fél. Ő lép oda Péterhez, de látnunk kell azt, hogy ez egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy eljuthassunk oda, hogy a végén azt mondja Péternek, hogy kövess engem. Testvérek, a Krisztus követés és Jézus ügyének szolgálata elképzelhetetlen, fedhetetlen kapcsolat nélkül. Anélkül, hogy az ember Istennel a maga dolgát ne rendezné el. Nem mondjuk azt nektek, hogy nem lesznek bűneitek, de hirdetjük azt, hogy van a rendezésre lehetőség. Jób sem volt bűntelen ember. Nagyon téved, aki azt gondolja, hogy Jób az egy bűntelen ember. Akkor ő lett volna Messiás. Jobbnak is voltak bűnei. De fedhetetlen ember volt, mert Istennel újra meg újra ezeket a bűnöket elrendezte. Hadd hívjalak benneteket erre a fedhetetlenségre. Sokszor van az, hogy a bűnöket egymás fejéhez aprítjuk. Főleg akik ismerjük egymást. Azt mondjuk, te meg ilyen vagy, meg olyan vagy. Igen. Milyen nagy hiba, hogy sokszor erre úgy válaszunk, hogy nem vagyok olyan. Dehogy nem, olyan vagyok. Mennyivel egyszerűbb lenne azt mondani, hogy igen, olyan vagyok, de az Isten nekem megbocsájtott. Igen, elkövettem, de az Isten elé odaálltam, rendeztem vele. Nincs ebben, azt gondolom, semmiféle olyan törvény, amit itt nekünk általánossá kellene tenni, de mégis érdekes, hogy ahogy Péter háromszor megtagadja Jézust, most Jézus úgy kérdez rá háromszor erre, hogy Péter, szeretsz-e engem? Azt gondolom, hogy nem kell ebből törvényt gyártanunk, hogy ennek mindig így kell lennie. Jézus ott ezt a dolgot alkalmazta, mert ha elolvassuk, lenne bocsánatkéréseket, meg ilyeneket. Azt látjuk, hogy itt az összekötő szál, a tagadás, meg a mostani helyzet között az az a hármas szám. Ez a hármas szám, amiről Jézus beszélt Péternek, hogy te meg fogsz engem tagadni, mielőtt megszólal a kakas. Ez beivódott Péterbe, mert arra már aznap hajnalba rájött, nagy pénteken, hogy igaza volt Jézusnak. És most Jézus azt mondja, háromszor kérdezlek meg téged. Most én. Firtatták mások, hogy te ismersz-e engem, hogy velem voltál, és azt mondtad, hogy nem. Én azt firtatom, Péter, hogy szeretsz-e engem? Fontos vagyok-e neked? És Jézus így rendezi el Péterre ezt a dolgot, hogy Péter kimondhatja erre a kérdésre háromszor is, hogy igen, Uram, szeretlek téged. Te fontos vagy nekem. És bárki mondhat bármit, ez a háromszori vallomás rendbe teszi azt az összekuszálódott szálat, ami Jézus és Péter között összekuszálódott. Mert amikor Péter ezt megvallja, elrendeződnek a dolgok, akkor Jézus azt mondja neki, hogy kövess engem. Akkor innen indul az új kezdet. Kövess engem. Azt is látjuk, testvérek, hogy Jézus azzal együtt, hogy rendezi Péterre a dolgokat, megmutatja Péternek azt az utat is, hogy hogyan őrizheti ő meg tisztán magát. Mert a tagadásnak a szeretet vallomás nem az ellentéte, de ezen az úton Jézus megmutatja Péternek, hogy hogyan maradhatsz te meg mégis mellettem. Ennek az útja pedig az, hogyha mindennél jobban szeretsz engem. Péter, ezen az úton maradhatsz fedhetetlen, és így kerülheted el azokat a baleseteket, amiben belekerültél, az Isten tagadást, hogyha szeretsz engem, Péter. Péter megláthatta ebből Jézusi kérdésből azt, hogy én szerettem magamat. Erről is szóltunk az ünnepkörben, hogy Péter szerette magát, még nem szerette annyira az Urat, hogy ő érette, akár az életét is odaadja. Szájával már mondta ezt, de a valóságban még nem szerette annyira az Urat. És most az Úr azt mondja, hogy Péter, te csak úgy maradhatsz meg mellettem, és csak úgy lesz a mi kapcsolatunk rendezett, hogyha te engem szeretsz. Mindennél jobban, magadnál is jobban, az értékeidnél is jobban szeretsz engem. Ha te az értékrended első helyére állítasz engem, akkor te megvallasz, de egyre szomorúbban, egyre kétségbe esettebben. Testvérek, Pétert Isten Jézus fedhetetlenné teszi, és egyúttal, mint egy jó mester, már tanácsolja is őt. Vezeti őt tovább. Péter, szeretned kell engem. Téged a szolgálatba. Nem mondja Jézus azt, hogy megbocsájtottam, szerbusz, jöjjön a következő. Hanem Jézus azt mondja, én elküldelek téged. Legeltesd, őrizd és legeltesd az én juhaimat. És ezzel azt mondja Jézus Péternek, hogy meghívlak téged és fölhatalmazlak téged arra, újra, hogy az én ügyemmel, az én bárányaimat valamilyen módon belefolyt én követésem. Ezt jelentette neked, hogy vitted előre benne a magad ügyét, és úgy érezted, hogy egy jó áramlat, ha Jézus támogat téged a magad ügyében. De most próbáld meg, és erre hívlak el, erre küldelek el téged, az én ügyembe belehelyezni a magad ügyét. A magad ügyét. Eddig a te hajód ment az én vizeimen. Ezt akartad. Hogy te megmaradhassál önállóan, a te ügyed az ne sérüljön, Jézus meg legyen az áramlat, aki visz téged előre. Legyen ez, Péter, fordítva. Rendeld oda magad ügye elé az én ügyemet, és ennek vesd alá te saját ügyeidet, Péter. Azt mondja neki Jézus, hogy ez így is lesz. Mert amikor fiatal voltál, oda mentél, ahova akartál. De majd eljön az idő, amikor nem mész oda, ahova akarsz. Mások fognak megragadni téged. És ezzel Jézus nem csak Péter kereszthalálát jelzi előre, vagy azt a mártír halált, ami Péterre vár, hanem azt is jelzi, hogy Péter, a dolgok az én követésemben így mennek. Én vagyok a rendszer gazda, és viszem az én ügyemet előre, és ebbe kell belehelyezni a te ügyedet. Alá kell rendelni. Alá és fölé rendelés helyes módjáról beszél itt Jézus Péternek, amit meg kell tanulni. És azt mondja Péternek, az én követésem ezt jelenti, hogy te az én ügyemet a magad ügyé elé rendeled. Jézus tehát nem csak meggyőz embereket arról, hogy ő föltámadott és él, hanem ezeket az embereket, ezeket a tanítványokat alkalmassá teszi arra, hogy ezt a hírt fedhetetlenül, szeretettel, az Úrban való nagy bizalommal és erővel tovább adhassák. Fölkészíti az övéit erre. Testvérek, akik Jézus Krisztus követségében járunk, akik az ő gyermekei vagyunk, akik megértettük ezt a szót, kövess engem, meg kell, hogy szívleljük azt, ami Jézus és Péter között történt. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy fedhetetlenek vagytok-e? Azt mondja a Biblia más helyen, hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon. Ne feküdjetek le bűnökkel, rendezetlen dolgokkal, mert jön az új nap és elfelejted, mész tovább, és gyűlnek a dolgok a hátad mögött, és egyszer csak rátszakad minden. Jézus Krisztus szeretne fedhetetlenné tenni bennünket. Nem bűntelenné, majd az eljön a mennyben. Fedhetetlenné. Ne görges a magad előtt, meg a hátad mögött bűnöket, mert előbb-utóbb rád fognak gurulni, és agyon fognak nyomni. Minden dolog ilyen, testvérek. Amit a hátunk mögé vetünk, amivel nem akarunk foglalkozni, mint átlépünk, egyszer sokszoros erővel a legrosszabb pillanatban fog az életünkbe előkerülni, és nagyon nehéz lesz vele mit kezdeni. Rendezd el Istennel a dolgaidat. Ha te az ő tanítványa akarsz lenni, akkor nem lehet keszekusza a kapcsolatod Jézus Krisztussal. El kell rendezned, ő ezt keresi. Azt mondja, szeressed őt. Milyen érdekes, hogy a parancsolatoknak a foglalata is ez, amit maga Jézus is tanított, hogy szeressük az Urat, és szeressük fele barátunkat. Milyen érdekes, hogy azt mondja Péternek is, szeressél engem. Vizsgáljuk meg, testvérek, hogy szeretjük-e mi az Urat. Szeretjük-e az Urat? Szívből szeretjük-e? Mert szeretjük a mákos tésztát, a sonkát, a tojást, meg sok mindent szeretünk, de Jézust szeretjük, testvérek? Vagy úgy vagyunk vele, hogy hát ez így van, ez a kapcsolat. Ő fönn a mennybe, én itt len. Ő az Isten, én az ember, aztán jó éjszakát. Testvérek, Jézus az ő tanítványaitól szeretetet vár. Szerelmet vár. Azt, hogy az övéi szeressék őt. Jézus szerethető, hiszen ott van az ő sebzett keze, amit lát Péter ebben az órában. Ez a Jézus szeretete. Ez az Atya szeretete, aki úgy szerette a világot, benne Pétert is, hogy odaadta Jézus Krisztust. Hogyha hisz benne Péter, akkor el ne veszem, hanem örök élete legyen. Aki szeret téged is, eképpen testvér. Szereted-e ezt a Jézus Krisztust? Ha igen, akkor tudd meg, hogy szolgálatod van. És ez a szolgálat azt jelenti, hogy a magad ügyét ebben az életben, az Isten ügyében kell látni. Ő arra hív meg tanítványokat, arra ment meg embereket, hogy az ő ügyét ebben a világban képviseljék. És ez azt jelenti, testvérek, hogy a keresztény élet azt jelenti, hogy a magam ügyét én az Isten ügyébe helyezem. Én az Isten ügyét tartom elsődlegesnek, és azt mondom, hogy ebben ott van az én ügyem is. Ha nincs a szívünkben bizonyosság, Jézus Krisztus váltsága az örök élet felől, akkor a földi életnek sokféle kihívása mindig el fog bennünket fordítani az Úr ügyétől. És előbb-utóbb azon fogjuk kapni magunkat, hogy már megint a magam szekerét tolom. Már megint a magam gazdagsága, a magam jóléte a cél. És ha ebben nem nagy áldozat, belekerülhet Jézus is. Akinek bizonyossága van, az viszi a Jézus ügyét, és ebben a nagy ügybe belehelyezi a maga életét. És az, hogy az első az, hogy amit az Úr, a mindenható Úr rám bízott, azt én megtegyem. Ezt mindannyiunknak tanulni kell, napról napra, újból és újból. Testvér, hozzád is szól Jézus parancsa, felhívása, kövess engem. Jézus nem tol téged félre a bűneid miatt. Rendezni akarja a kapcsolatát veled, és szolgálatba akar küldeni. Jézus nem lép át a bűneid fölött. Rendezni akarja a dolgokat, és szolgálatba akar küldeni. Engedd, hogy ő jól és irgalmasan cselekedjen veled. Amen. Testvérek, jertek fennállva a 276. dicséretünk első és második versét énekeljük most. A 276. dicséretünk első és második versét. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy.
Ó Isten, csak te vagy.
Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk, testvérek. Úr Jézus Krisztus, mi meg nem találhatunk téged, ha te nem jössz hozzánk, nem szólítasz meg bennünket, akkor a mi szavaink kevesek és semmik. Köszönjük, hogy kerested a tieidet és keresed minden időben. Így köszönjük meg hozzánk való szavadat is. És köszönjük, hogy azért keresel bennünket, hogy meggyőzzél, hogy fedhetetlenné tegyél, hogy tanítsál bennünket arra, hogy szerethetünk téged, és szeretnünk is kell téged. És köszönjük, hogy azért keresel, mert szolgálatot bízol ránk, azt, hogy tanúid legyünk a magunk idejében, hirdetve azt, hogy te élsz. Kérünk téged, hogy segítsél meg bennünket, hogy amit a mai napon a szívünkre helyezel, azt hadd legyünk készek elfogadni és befogadni. Oly sokszor lépünk át a bűneink felett. Máskor úgy gondoljuk, hogy a bűneink teljes mértékben lehetetlenné teszik azt, hogy hozzád jöjjünk. Köszönjük, hogy most beszélsz nekünk arról, hogy van rendezés, és te ezt teszed, és ezt akarod. Segíts, Urunk, hogy szeressünk téged mindennél jobban, legfőképpen magunknál jobban, hogy lehessünk a te ügyednek hűséges tanúi, ha kell, mártírjai. Bocsáss meg nekünk, hogy a te halálos szeretetedet, odaadásodat annyira képtelenek vagyunk viszonozni. De köszönjük, hogy most tanítgatsz bennünket, és tisztogatod a mi velünk való kapcsolatodat, hogy egyre igazabb, tisztább legyen a mi bizonyságtételünk te rólad. Kérünk, hogy így erősítsél meg bennünket, és döbbentsél rá bennünket bűneinkre. Értesd meg velünk, hogy te nálad van rendezés, hiszen te a betegeknek orvosa vagy, a bűnös szíveknek gyógyítója, megváltója. Engedd, hogy el ne felejtsük, hogy amire szükségünk van, a bűnbocsánat, az te nálad van, és sehova máshova nem mehetünk a bűneinkkel, egyedül csak te hozzád. Így indítsad meg a mi szívünket, lelkünket, hogy hozzád térjünk és hozzád forduljunk ezen a mai napon is hálaadással, mindazért, amit érettünk tettél, és azért, hogy elvégezhessük mindazt, amit ránk bíztál. Kérünk, segíts, hogy ebben semmi meg ne akadályozhasson bennünket. Így kérünk mindazokért, akiknek szíve, lelke, szeme elhomályosodott, meggyengült, akik nem látnak téged igazán fájdalmuktól, betegségüktől. Urunk, légy közel ezekhez a testvéreinkhez, és ragyogjál előttük fel, hadd kapaszkodjanak te belét. Különösen kérünk azért a családért, ahol a fiú ment el egy esztendővel ezelőtt. Kérünk téged, hogy áld meg ezt a családot békességgel, benned való nyugodalommal, és könyörülje meg rajtuk. De kérünk téged olyanokért, akik betegeket ápolnak, látják nyomorúságaikat, testi bajaikat. Hadd legyenek a te igédnek hirdetői, adj meg nekik a türelmet és a békességet minden időben. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg a mi népünket, országunkat, és hozzál ránk szép és jó napokat, hogy hálatelt szívvel lehessünk a te evangéliumodnak hirdetői, bizonyságaid, feltámadásodnak hírvivői. Amen.